rövid szünet után vissza is tértünk a Szabó Bencével. Mit akartál mondani, Bence?
Ja, hát csak... Csak úgy, hogy Tominak nagyon hálásan köszönjük, hogy ennyire együtt rezeg a műsorral.
Igen,
már aztán itt összefoglalta ezt a hidrogén témát. Igen.
Igen, nagyon sok infóval ellátott bennünket, és adott egy jó tippet nekünk, mert hogy ezt a buszt, amiről az imént beszéltünk, ezt a Hyundai-val közösen fejleszti, vagy teszteli a Volán busz. Igen, hát igen, együtt
még tesztelik. Lehet, hogy még kicsit mélyére ásunk ennek.
Szóval ja, a következő hetekben számítsatok arra, hogy mivel idén nyáron azért volt már motorokról is szó, az autókon túl, meg autóversenyzés, hogy most egy picit lehet, hogy rá fogunk menni a buszokra. Közösségi közlekedés. Juhú!
De hát most térjünk vissza az autókhoz.
Térjünk vissza az autókhoz.
A villanyautókhoz.
Ugyanis képzeljétek el, hogy ki vár toporogva nagy elánnal és lendülettel, és meg nem szűnő akarással
meg
a vonal másik
is.
Végén. És itt az Ákos is. Itt van velünk a vonalban a Szentkuti Ákos a Total Car-tól. Hello, Ákos!
Hello!
Sziasztok! Szevasz!
Ígérem, hogy legközelebb bemegyek személyesen is.
De nagy
vagy. Folyatok egy kicsit hamarabb.
Igen, ez most Bence volt, ugye?
Igen,
Bence
szólt. Igen. Mondtam, hogy ne teregess ki a szennyest.
Nem baj, mert az a jó,
hát,
hogy hírek vannak, amikre szeretnél te is, vagy amikre szeretnéd felhívni a figyelmünket, mi meg szeretnénk rá reagálni. Elolvastuk mi is azt a cikket, amit a Total Car-on írtatok, mely szerint ugye...
Fizetős lesz a power, így röviden.
Nagyon, igen. Én ezt úgy foglaltam össze, hogy egyszer fizetsz a lóerőkért, egyszer pedig azért, mert gyorsan hajtasz.
De most annyit mielőtt még kicsit belemennék, hogy ez egy tök jó üzleti modell lenne, ha nem lecsípték volna ezt a 20 lóerőt, ami a katalógusban van, és azt adnák pénzért. Én azt gondolom erről.
De aranyos. Ja, van egy ilyen kapudrog, így bedobták, hogy akkor ez ennyi. Ja, de azért még pluszba fizetni
kell. Hát 168 lóerő talán, és abból lecsíptek egy 20-ast, és azt a 20-ast havidíjért megkaphatod.
Mm-hmm. Jó, Ákos, mielőtt belekezdenél ennek a témának a kifejtésébe, én egy dolgot hadd vessek ide be, mert... vagy vessek közbe, mert hogy nekem az a nonsens, és lehet, hogy egyszer majd hozzászokunk a gondolathoz, és majd ezzel akklimatizálódunk ehhez a helyzethez, hogy leadózott pénzedből veszel nagyon drágán egy autót, akár hitelre, amiért már mondjuk fizetsz havonta X pénzt. Ebben ugye vannak mindenféle szolgáltatások, azért vagy kell fizetni, vagy nem, ugye nemrég a BMW-nél volt ez, hogy az ülésfűtésért akartak plusz pénzt kérni. Nem tudom, hol tart ebben a BMW, de a lényeg, hogy az nem nonsens, hogy a leadózott pénzedből egy drága autóban ülsz, és még havonta az az autó a saját szolgáltatásáért pénzt kér tőled, illetve az autógyártója.
Hát ez egy marha nehéz kérdés. Nyilvánvalóan, hogyha az autógyártót kérdezed, akkor ő azt fogja mondani, hogy hát ez azért nagyon jó, mert hogyha neked nincsen szükséged arra a 20 lóerőre, vagy nincsen szükséged az ülésfűtésre, vagy bármilyen extrára, és egyébként előre bocsátom, hogy ti is mondjatok olyan dolgokat, amiket lehetne pénzt kérni külön havi szinten egy autóban, mert szerintem ez egy tök érdekes téma.
Adjunk
tippeket, vagy vessünk fel ilyen dolgokat, hogy miket lehetne még külön pénzt kérni. Ugye a Mercinél volt még egy ilyen nagyon érdekes és viszonylag aggályos történet, ami nehezen ment át a felhasználóknak, hogy az aktív hátsó kerék kormányzást, ami egy nagyon-nagyon jó funkció ezekben a hosszú Mercikben, mert ugye óriási a fordulóköre, hogyha nincs valamilyen fajta aktív hátsó kerék kormányzás, és az volt az alapmodell, hogy 5 fok volt a hátsó keréknek az aktív elfordulási szöge.
Elég hideg lehetett akkor.
Nagyon szép, arra nem voltam fölkészülve.
Nem baj,
miközben
Bence, majd értesítünk.
5 vagy 10 fokot kaptál havi pénzért, vagy egy külön extra csomagért. Ugye alapvetően ez egy nagyon érdekes történet, mert a birtoklás, mint olyan, az ugye egyre kevésbé ilyen megfogható dolog, mármint abból a szempontból, hogy ugye amikor elő vagyunk fizetve egy streaming szolgáltatóra, vagy egy játékcsomagra, akkor nem a milyen kúgy a játék, mint régen volt, hanem fizetünk érte a havi szinten, és ameddig fizetjük azt az adott extra szolgáltatás pakkot, addig kapunk cserébe egy állandó, korlátlanul elérhető szolgáltatást, és amikortól nem fizetjük, onnantól fogva az nem a miénk, hanem az azt nem használhatjuk, ezért cserébe nem kell egyszer egy nagyobb pénzt kifizetni, hanem folyamatosan apránként kisebb összegeket kell elkölteni. Nagyon érdekes ez a sztori abból a szempontból, hogy azért a Volkswagen az utóbbi nagyjából fél évben eléggé át tudta pozícionálni az ID3-at, amiről most ugye beszélünk, hiszen az ID3 és az ID4 ez egy elég prémium árszegmensű autó volt nagyon sokáig, és abban az árszegmensben igazából nem volt eléggé versenyképes. És egy nagyon komoly árvágáson esett át, most egyébként tele is van vele plakátolva a fél ország, meg a fél Európa, hogy mennyire olcsó lett az ID3, hiszen most tudták odáig felskálázni a gyártást, hogy érdemben az már olcsó lehessen, és nyilvánvalóan látják azt a piaci versenyt is, ami egyértelműen őket is arra indukálja, hogy valamit javítsanak az áron.
De ez az olcsósítás, ez azt is magával hozta, ez egy nagyon fapados ID3?
Így, hát egyébként most jön majd hozzánk a jövő héten tesztre az entry verzió az ID3-ból, meg az ID4-ből, szóval igazából ha az eszkolistát nézem, akkor azt mondom, hogy egyébként nem maradtak ki belőle fájó dolgok, tehát összeraktak egy olyan specifikációs listát, ami tulajdonképpen a felhasználók többségének bőségesen elegendő tud lenni, viszont az ár meg nagyon-nagyon-nagyon sokkal olcsóbb, és nem ilyen extra kicsi hatótávról, nem ilyen extra kicsi teljesítményről beszélünk, és nem extra alacsony felszereltségről, hanem egy teljesen vállalható, normálisan használható cucc lett az ID3 meg az ID4, ami időszerű volt, hiszen nagyon sok erős konkurenciája van, akár a Renault-től elkezdve, ugye a Teslák is egyre olcsóbbak, itt vannak a kínai konkurensek, a Stellantisnak is megjöttek az olcsó modelljei, tehát most egy élénkülő árversenyt látunk az európai piacon, meg az európai gyártók között is, és az, hogy ilyen módon is olcsósítják akár most ezt az ID3 Pure verziót, ez igazából meglepő, nem hinném, hogy lenne. És a másik érdekessége meg az, hogy pont ezt a 20 ló előtt, ugye, amit havi pár ezer forintért adnának oda, vagy egy éves csomagban egy kicsit olcsóbban, hogyha felszorzod, ez én nem tudom, hogy mennyire lesz jelentős. Tehát az van, hogy ugye mi rengeteg tesztautóban ülünk, és rengeteget vezetünk, és hogy ezeknél az elektromos, nulláról hatalmas nyomatékú, vibrációmentesen gyorsuló, és egyébként a városi környezetben nagyon dinamikus autóknál ez a 20 lóerő, ez
nem veszed észre.
Nagyon-nagyon ritkán nem igazán veszed észre, és pláne ugye a lóerőt nem, mert ugye arról van szó, hogy ugye egy elektromos autónál, ahol gyakorlatilag a nulláról fölétől a nyomaték, és ugye a fordulattal szorzod ahhoz azt, hogy, hogy ebből teljesítmény legyen, az egy egyértelműen szabályozott görbe, és pont annál a sebességnél veszed észre a csúcs teljesítmény kevésségét, ahol már elektromos autót nem használsz, mert ugye nagy sebességnél, ahol ez ténylegesen sokat venne ki egy autóból, és ténylegesen ki tudnád használni azt, hogy sok lóerős, azt azért nem fogod megtenni, mert drasztikusan elkezd romlani a hatótávod. Hiszen ugye az elektromos autónak a nagyon nagy motorhatékonyságának az árnyoldala az, hogy ahogy elkezded egyre inkább használni a teljesítményét, úgy egyre feltűnőbben kezd el exponenciálisan nőni a fogyasztásod. Így aztán én azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, ami szerintem valójában az autózó embereknek nem fog fájni. Én nem hinném, hogy túl sokan kifizetnék, hogyha alapmodellt választanak ezt az opciót, de hogyha mondjuk havi szinten el lehet dönteni, hogy most elmegyünk nyaralni, és akkor egy olyan szerpentines emelkedős környékre megyünk autózni mondjuk Svájcba vagy valahova, akkor tök jó, hogy ki lehet egy kis plusz teljesítményt hozni az autóból. Ez lehet egyfajta interakció élmény is egyébként a felhasználó és az autók között, mert ugye látjuk azt nagyon sok autógyártónál, hogy ez a gadget experience, vagy hogy is fogalmazzak, a felhasználói élmény és a felhasználói kütyűszerű működés, hogy olyan legyen az autó, mint egy okostelefon, abban benne van ez a fajta rákészülés, mint régen, hogy megnéztük, hogy milyen állapotúak a gumik. Aha. Rendesen, meg ugye amikor a felhasználók még ténylegesen valamennyire értettek ahhoz, hogy egy autóban mik és hogyan működnek, és mit és hogyan kell megnézni 50 ponton ahhoz, hogy bátran elmerj indulni legalább a Balatonig, az szerintem ilyen módon egy kicsit visszajöhet, és hogyha ez ténylegesen úgy fog működni, hogy beaktiválom, egy hónap múlva lejár, és vagy kihasználtam, vagy nem, akkor szerintem ezzel nem fogunk akkor átveszteni.
Akkor te nem ellenzed ezek szerint. Mert hogy nem annyira népszerű ez az intézkedés, meg az üzleti modell egyébként a visszajelzések alapján.
Itt most egy szolgáltatásról beszéltünk, de maga az üzleti modell, meg hogy ez etikailag ez oké-e, és hogy hosszú távon hol lesz az a határvonal, amit hogyha átlépnek, akkor mindenki ezt elfogadja.
De ez tökre oké szerintem ez az üzleti modell, mondom nekem azzal
ez van. Ez az előfizetése? De akkor viszont ne kerüljön pénzbe a kocsi?
De nem, azzal van nekem csak a problémám, hogy elvesznek, és azt kapod vissza, tehát nullára érkezel
minden
vissza.
Mindenki más a problémája
kapsz,
ezzel.
Nem pedig plusz kapsz a pénzedért, hanem az elveszett 20 lóerőt kapod vissza.
Ez az, amit igazából sokan, tehát hogy emiatt aggályosak sokan ezzel szerintem, hogy hol lesz ennek a vége. Mert nyilvánvalóan egyébként ez tök érdekes történet, hogy ha mondjuk az extrákat nézed, ilyeneket a akár szoftveresenyes aktiválható extrákat, vezetéstámogató rendszerek, ugye óriási pénzeket elkérnek autógyártók azért, hogy legyen egy állítólagos full self-driving system egy autóban, ami igazából nem annyira működik még jelenleg jól, pláne Európában. Igen. akkor nyilvánvalóan azt mondod, hogy hát na, vannak nem etikus üzleti lépések ebben a történetben, de ugyanakkor meg a gyártó szempontjából sokféle autót gyártani mindig a legrosszabb. Tehát mindig az a legdrágább, hogyha egy autóból le kell gyártani 40 féle specifikációt, így aztán a legegyszerűbb és a legolcsóbb papíron az lenne, hogy egy autóban benne van minden, és akkor lekorlátozzák azt, ami egyébként akkor abban a pillanatban nem kell annak a vásárlónak, aki nem akarja kifizetni érte az extra pénzt. De én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb költségekbe verték annak idején a vásárlókat olyan extra csomagokért autógyártók, amik egyszer voltak hatalmas költségek, és valójában egy extra csomagból csak egy-egy dologra lett volna szüksége az adott vásárlónak az autójába, de mégis meg kellett venni egy nagyobb egységet ahhoz, hogy a várt két funkció, vagy a két extra benne legyen.
Ez mennyire jellemző már? Mert én azt látom, hogy azért ez viszonylag kikopott ez a nagyon nagy csomagtolás.
Vannak még autógyártók, igen. És vannak, igen, tehát azért a német prémiumoknál előfordul, igen, még a mai napig. És előfordul egyébként akár ázsiai gyártóknál is, meg egyéb európaiaknál is, csak általában ezek a csomagok már nem olyan drágák, mint régen voltak. Arányaiban sem, meg abszolút értékben sem. És ilyen szempontból ez biztosan konszolidálódott. Meg hát ugye marha érdekes dolog, és ebbre lehetne szórni 3 műsoridőt, hogy ugye az elektromos autónak a viszonylag karbantartás mentessége az autógyártónál támogatás terén, vagy szerviz terén költséghiányként jelentkezik.
Ja, csak valahol be kell hozni, akkor így. Na, hát jó, de ez egy vállalt misszió, nem? Tehát, hogy akkor az elektromos autózás az ennyivel, tehát, hogy azt nem lehet, hogy én adok valamit azzal, hogy elektromos autókat gyártok, akkor egyik oldalon kiteszem az ablakba, hogy mennyire fenntartható vagyok, és hogy én teszek a földbolygóért, és hogy a földnevű bolygóért, és akkor kevésbé kell majd olajcserére vinni, meg fenntarthatóbb lesz a közlekedés, de egyébként azt a pénzt ezt elkérem tőled a másik oldalon. Szóval, hogy én még maradok az etikai kérdésnél.
Meg vagyok lepve.
Na, hát, itt moralizálok. Kösz. Meg egyébként, bocs, Ákos, az is közben eszembe jutott, hogy a másodpiacon ezeknek az autóknak az értékesítése könnyebb lesz-e, vagy sem. Tehát, hogyha a másodpiacra egy ilyen autót fölteszek, én azt mondom, hogy hú, hát ez tudja, meg ezt tudja, de ezért neked fizetni kell pluszba, azt te majd elintézed magad, tehát azt már nem teheti bele az árba. Nyilván, mint régen mondjuk, hogy volt egy 1.6-os golfod, meg egy 1.8-as golfod, akkor az 1.8-as volt a drágább. Itt ilyen nincsen, hanem itt azt a két, most ez esetben, ha maradunk ennek, ez a két egységet, azt te hozzá fogod fizetni majd a következő időszakban.
Ez a saját accountodon majd fizeted.
Igen. Tehát, hogy ez a másodpiacon, ez hol fog majd mutatkozni? Vagy egyszerűbb lesz-e az autók eladása a másodpiacon, vagy sem?
Van olyan autógyártó, aki autóhoz adja egyébként, ez a ritkább, de hát a valóságban én azt gondolom, hogy ez a piac kínálati oldalát, azt könnyítheti, hiszen nem kell neked azzal foglalkoznod, hogy benne van-e az adott felszereltségi csomagot abban az autóban, amit megveszel, hogy az benne van-e, mert szűrhetsz mindenféle más szempontjaidra, hogy milyen színű kárpitot szeretnél, milyen színű külsőt szeretnél. És ahogy egy laptopnál is tök egyértelmű, hogy hiába vette meg rá az első tulajja a videóvágó szoftvert, meg a többi nagyon drága programot. Ha te nem veszed meg külön, akkor neked csak egy hardvered van. Uh-huh. Én elég sokat eltöltöttem a technológiai újságírásban ahhoz, hogy ezeket a békákat már könnyebben lenyeljem, de nyilvánvalóan ez nagyon sok szempontból egy más nézőpont, mint amit az autó felhasználásban eddig megszoktunk. Viszont én azt látom, hogy ez egy olyan rendszer, ami pontosan ebben az IT-s világban már régóta működik, alapvetően a piaci verseny erősítése az szerintem mindenféleképpen jó irány, és általában pont azok az autógyártók, akik valamilyen szinten ebben a közegben érezték magukat otthonosan, ők sok olyan innovációt hoztak az autóiparba, ami viszont piaci verseny gerjesztett, és az szerintem mindig jó. És azt, hogy olyan átjunkéket látunk most már, akár ilyen Volkswagen modellek mellett, amit pár éve el se képzelhettünk volna, az a nap végén szerintem így is úgy is jó.
Na, hát akkor megtudtuk a véleményed. Oké.
Azon találkodom csak, hogy hogyan kössünk át a program ajánlóra, de ilyen hát kevésbé krévesen, csak így, egy ugrással. Jákos, készültél valamiféle program ajánlóval.
Szeptember 20-21.
Igen.
Red Bull Showrun. Tiéd a szó.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt így külön megemlítetjük nálatok is, ugyanis egy hatalmas megtiszteltetésben van részünk a Total Car színeiben. A Red Bull során ugyanis Magyarországra is ellátogat. Aki esetleg régebben volt még nagy futamon, amikor látott Forma 1-es autókat Budapest belvárosában gyorsan menni, hogy finom legyek, az most ezt egy sokkal-sokkal professzionálisabb és sokkal-sokkal grandiózusabb eseményben élheti át, ugyanis a Red Bull a során nevű esemény sorozatát azt elhozza Magyarországra is, és ebben a mi szerepünk az, hogy egy szakmai háttérprogramot rakunk a történet mögé, ebben lesz egyszer egy autó kiállítás, 150 általunk előre leválogatott, a mi ízlésünk szerint összerakott autókkal.
Hát az biztos, hogy nagyon jó lánynap lesz akkor.
Igen, lesz egy szakmai program, és kapunk időt a pályán, és elképesztő mennyiségű filmes autót gyűjtöttünk össze, tényleg csak címszavakban, tehát, hogy a taxi sorozatnak, az összes legendás autójának a nagyon-nagyon-nagyon pontos mását megszereztük, a Hazár megye roldjaiból ismert Generalit megszereztük, az egyik nap kint lesz egy kit replikánk, ami elképesztően menő, és olyan filmes autók fognak megjelenni a pályán hangulatos zenékre gyorsan menve, amik eddig nem nagyon voltak itthon egyáltalán semmilyen formában láthatóak, legalábbis nem ebben a formában, ahogy mi fogjuk őket tálalni, és ezek az autók rendesen gyorsan fognak menni, és hogyha ez esetleg valakinek nem lenne elég, akkor még azt hozzátenném, hogy megszereztük Mad Mike-ot. Nem tudom, hogy Mad Mike mennyire van meg nektek.
Nekem megvan, és elég elképesztő ez a sztori, hogy ő jön ide.
Igen. Ugye alapvetően egy Új-Zeland és Ausztrália környékén ismert Mazda RX-7-ekkel, meg mindenféle egyéb vankeles őrülettel lapon driftelő srácról van szó, aki teljesen őrült, és mindenféle sóelemet bevet azért, hogy a közönség jó szórakozzon, miközben a lángoló kerekű driftelő autókat nézi. És ő neki pont úgy adta ki a programja, hogy egy európai roadshow közben lesz itt, és megpingeltük a Red Bullt, hogy ha már így alakult, és ugye a Mad Mike azért erős Red Bull támogatást élvez, akkor...
Nem volt ugyan, nehéz. Igen.
Ugyan már miért ne lehetne ezt megoldani, és ezt megoldottuk. Jön a Gibbs Brothers, ők hoznak 1000 lóerő fölötti M4-es BMW-ket, ők is fognak izomból veretni a pályán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most egy olyan történet lesz Budapesten a Stefánia úton, amihez hasonlót még a magyar közönség biztos, hogy nem látott, és nagyon-nagyon pici esélye van annak, hogy a közeljövőben látni fog, mert ez nem egy ilyen minden évben megrendezésre kerülő esemény, soha, legalábbis nem minden évben ugyanazokon a helyszíneken van. Úgyhogy nekünk nagyon megtisztelő és óriási munkánk van abban, hogy 120 ilyen válogatott, elképesztő autókat tudtunk megszerezni a Honda NSX-től kezdve a Delta HF Integralékon át, és azért nem sorolom tovább, mert biztos, hogy csak kimaradna egy csomó, tehát 120 autót gyűjtöttünk össze, 120 nagyon különleges autót, különleges motorokat, úgyhogy szerintem egy olyan élmény lesz, ami egyrészt nem annyira statikus, mint egy hagyományos parkolóparádénak a parkoló része, másrészt sokkal-sokkal tematizáltabb, és válogatottabb, és tömörebb, és tényleg leesett állal fogunk ott sétálgatni, mi is.
Nekem is közben esik le az állam.
Mert ránéztél az műsoridőre, és leesett az állam?
Le.
Jó, úgyhogy Ákos, nagyon köszi. Mindenki menjen ki arra a kiváló rendezvényre.
Menj ez szeptember 21. Még szerintem beszélünk majd róla, meg majd alakul ez a program még szerintem ahhoz, hogy beszéljünk róla. Úgyhogy Ákos, nagyon-nagyon köszönjük, hogy bejelentkeztél. Még maradj egy pillanatra vonalban, Bence elmondja, hogy mit kapott a szerencsesütiéből.
És ez mindenképp érdekli az Ákos.
Az Ákosnak is, érted, egy jó üzenet lesz.
Mert a Viktor meglepett egy szerencsesütivel itt a szünetbe, és hát nyilván egy kékbálányi súlyú bölcsességgel zárnám ezt a műsort.
Tessék parancsolni.
Előtted van a célod, senki sem tántoríthat el tőle. Szóval mindenkit ezzel engedünk ma.
Szóval, amit keresel. Köszi Ákos még egyszer, hogy itt voltál. Gyere legközelebb is személyesen is.
Bármikor, nagyon köszönöm.
Jó legyen, szép estét. Na, neked is.
Hello.
Szevasz Ákos.
Hello.
Na, neked meg szevasz, szintén, Bencén.
Csak így lazán.
Kurtán, mert hogy nagyon túlmentünk az időn.
Érik a zene.
Érik a zene, még jön egy gyors zene, aztán 7-kor jövünk vissza, Bence, meg te már nem jössz vissza.
Sziasztok.
Akkor találkozunk
legközelebb.
Legközelebb, így van. Ez így kikeszhetetlen. Tudjuk, mi van egy nyáron, így van. Na, szevasz, kösz szépen a mait.